A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 153. dicséret egyetlen versét énekeljük. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a 41. zsoltárban olvassuk.
Segélykérés a gonosz ellenségek és hazug barátok miatt. A karmesternek Dávid zsoltára. Boldog az, aki törődik a nyomorultal. A veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi és élteti őt, boldog lesz a földön, és nem adja oda ellenségei kívánságának. Az Úr megerősíti őt beteg ágyán, bármi is a baja, jobbulást ad neki betegségéből. Azt mondtam, Uram, kegyelmezz nekem, gyógyíts meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Ellenségeim rosszat mondtak felőlem, mikor hal már meg, és mikor víz ki a neve. Aki látogatóba jön, hiába valóságot beszél. Összegyűjt szívemben minden rosszat, azután kimegy az utcára és kibeszéli. Gyűlölőim együtt suttognak rólam, gonoszat gondolnak felőlem. Gyógyíthatatlan méhtej szállt rá, ezért fekszik itt, és többé nem kell föl. Még a jó akaróm is, akiben bíztam, aki a kenyeremet ette, az is fölemelte sargád ellenem. De te, Uram, könyörülj rajtam, és emelj föl engem, hadd fizessek meg nekik. Abból tudom meg, hogy kedvelsz engem, ha ellenségem nem újjong fölöttem, engem pedig támogat fedhetetlenségemben, és színed elé állítasz örökre. Áldott az Úr, Izrael Istene, örökkön örökké. Ámen, ámen. Jöjjetek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük a Te igédet, amelyen keresztül közelebb érezhetjük magunkat hozzád. Köszönjük a zsoltáros szavait, amelyek olyan ismerősen csengenek számunkra is. Megvalljuk, hogy sokszor a bűneinkkel, testi-lelki nyomorúságainkkal nem hozzád fordulunk, bocsásd ezt meg nekünk, és segíts, hogy megtaláljuk a hozzád vezető utat mindig, hogy napról napra le tudjuk tenni a terheinket előtted. Köszönjük, hogy szent lelkeddel mindig velünk vagy, így kérünk arra, hogy most is légy közöttünk, hívunk, várunk. Jöjj szent lélek, Úristen, és adj most nekünk rád figyelő szívet. Ámen.
Urunk bűnbocsátó kegyelmét, illetve annak a kérését a Zsoltárok könyvének 41. részéből, az 5. versből hirdetem nektek. Uram, kegyelmezz nekem, gyógyíts meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Amen. Az ige hirdetése készülve a 173. dicséret szintén egyetlen versét énekeljük, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. A mi Urunknak az a szent ígéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét közöttetek elmondani, írva található a már felolvasott helyen a 41. zsoltár 2. és 3. versében. Boldog az, aki törődik a nyomorultal, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi és élteti őt, boldog lesz a földön, és nem adja oda ellenségei kívánságának. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, ma diakóniai vasárnap van, évente egyszer február első vasárnapján kiemelt témánk szokott lenni a szeretett szolgálat, általában szószékcserés istentisztelet keretében. Most a járvány miatt erre ugye nyilván nincsen lehetőség, de arra van, hogy az ige hirdetés a diakóniáról szóljon. Persze, kedves testvérek, hozzá kell tennem, hogy az lenne a kívánatos, hogy ne csak ige hirdetési téma legyen évente egyszer a diakónia, hanem megélt mindennapos gyakorlat. Így figyeljünk a 41. Zsoltár üzenetére, különösen is erre a két versre, hiszen a Zsoltárban sok minden másról is szó van. Először szeretnék szólni a diakónia lényegéről, másodjára az áldásáról, és végül harmadjára Isten diakóniájáról. A diakónia lényege itt olvasható a Zsoltár második versében, törődik a nyomorultal. Aki törődik a nyomorultal, az végez diakóniát. Más fordítások szerint, akinek gondja van a nincstelenekre, vagy ki ügyet vet a szegényre. Az eredeti héber ige azt jelenti, hogy érdeklődni, gondot viselni. Tehát aki egyáltalán észreveszi a nyomorultat, és érdeklődik a helyzete, és érdeklődik a személye iránt egyaránt. Hogyha a magyar igéket vesszük sorba, azok is kifejezik a lényeget. Törődik, ebben benne van az, hogy akár valami fájdalmat, valami törést, valamilyen törődést is elviselek a másik emberért. Gondja van, ez azt jelenti, hogy gondot okoz nekem, és gondolkodom a megoldáson, és gondot viselek másra. Az ügyet vet, az pedig magában rejti azt, hogy magamévá teszem az ő helyzetét, ügyet csinálok belőle, foglalkozom vele. De hát természetesen nekünk nem a magyar igéket kell figyelembe vennünk, hanem az eredeti héber igéket, de hát ezek, a héber ige is pontosan ezeket jelenti. És kire? Kire kell gondot viselni? Kinek az ügyével kell törődnünk? Hát a nyomorultakéval, a nincstelenekével, a szegényekével. Mondjuk meg őszintén, hogy az ember leginkább önmagából csinál ügyet, önmagáról gondoskodik, önmagáról gondolkodik, legfeljebb még a családjáról és a szeretteiről. Önmagunkért törődünk, és ha már másokról van szó, akkor azok iránt érdeklődünk, akik hatalmasok, akik gazdagok, akiktől remélhetünk valamit. Ilyen az embernek az alapállapota. Azokat vesszük figyelembe, akik tehetnek valamit az érdekünkben. Márpedig a nincstelen, a szegény ember, a nyomorult, nekünk semmit nem adhat, a mi érdekünkben nem tud eljárni, és éppen ezért alapvetően mi nem is nagyon szoktunk törődni velük. Tehát azok iránt érdeklődünk, akiktől támogatást, segítséget, protekciót remélhetünk. A Biblia viszont pontosan a fordított utat ajánlja. A nincstelenre kell gondot viselni. Az Ószövetség tele van olyan parancsolatokkal, amelyek az özvegyek, az árvák, a jövevények és a szegények gyámolítására szólítanak föl. Hát ez a diakónia. És mindez a legszorosabb összefüggésben áll a diakónia áldásával. Mert nem csak a diakónia lényegéről kell beszélnünk, hanem arról is, hogy annak áldása van, méghozzá két irányú áldása, sőt, talán azt is mondhatnám, hogy három irányú. Az egyik irány nyilván a szegény és a nincstelen felé gyakorolt diakónia áldása, hiszen ők a idézőjelbe téve haszonélvezői a diakóniának. Azért zárójelbe hadd jegyezzem meg, nagyon fontos azt tudnunk, hogy a diakónia az nem szeretett szolgálat csupán. Tehát nem arról van szó, hogy csak kiszolgálom az igényeit, csak segítek rajta, csak gondot viselek róla, csak az ő állapotával foglalkozom a fizikai értelemben, hanem ehhez hozzá kell venni a lelki téren történő segítségnyújtást is. Hiszen szociális munkát sokan végeznek ebben a világban. Segíteni sokakon lehet úgy, hogy villamoson átadni a helyet az idős embernek, vagy segíteni leszállni a villamosról, vagy bármilyen más szolgálatot el lehet végezni. De ez még önmagában nem diakónia. Mert a diakónia az, amikor valaki Istenre tekintő szándékkal segít a másik emberen. Amikor nem csak a testével törődik, nem csak a fizikai szükségleteivel törődik, hanem a lelkével is, a lelki szükségleteivel is. Azzal, hogy neki is ugyanúgy a megváltó Jézus Krisztusra van szüksége, mint ahogyan nekem, és mint ahogyan tulajdonképpen minden embernek őre van szüksége. Ez a diakónia. Tehát különböztessük meg a diakóniát és a szociális munkát. De a diakóniának megvannak a maga áldásai, ahogy mondtam, először is természetesen annak, aki felé a diakóniát végezzük. De itt most az igében arról van szó, hogy aki a diakóniát végzi, az is áldást nyer. És mi ez az áldás? A boldogság. Hiszen így olvassuk a második versben, boldog az, aki törődik a nyomorulttal. Gondolhatunk Jézus boldog mondásaira a hegyi beszédben, ahol meghökkentő párosításokra lelünk. Hiszen, azért mondom így, hogy meghökkentő párosításokra, hiszen mi alapvetően pontosan fordítva gondolnánk a dolgot. Boldogok a lélekben szegények, boldogok, akik szomorkodnak, boldogok a szelidek, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, boldogok az irgalmasok, boldogok a tiszta szívűek, boldogok a békességre igyekezők, és boldogok azok, akiket az igazság miatt üldöznek. És íme a 41. Zsoltárban is egy boldog mondást olvasunk. Boldog az, aki törődik a nyomorulttal. De föltehetnénk a kérdést, hogy miért és hogyan boldog. Először is, és ezt így idézőjelbe téve mondom, hogy először is önmagában boldog. Ha törődünk a nyomorulttal, akkor maga ez a törődés jó érzéssel tölt el bennünket, mint ahogyan egy kirándulásnál sem csak az úti cél az egyedül érdekes, egy forrás, egy barlang, egy hegycsúcs, szép kilátás, hanem maga a kirándulás, mint tevékenység is igen kellemes. Nem tudom, mindenki szeretek kirándulni, én nagyon szeretek. Hát igen, jó dolog segíteni, és önmagában is boldogság segíteni másoknak. És önmagában olyan értelemben is, hogy a héber érdeklődni, gondot viselni igének van egy másik jelentése is, tudnélik, hogy szerencsésnek, boldognak lenni. Nagyon érdekes, hogy itt tulajdonképpen így is fordíthatnánk, persze nem lenne igaz ez a fordítás, de hogyha mechanikusan csak az igék értelme szerint akarnánk fordítani, mondhatnánk azt is, hogy boldog ember az, aki boldog, aki szerencsés. Persze itt ott van, hogy aki törődik a nyomorulttal, tehát igazából nem lehet így fordítani, de azért mégiscsak ott van ez a jelentés árnyalat, hogy szerencsésnek, boldognak lenni. És ilyen értelemben szerepel ez a héber ige Sámuel első könyvében is, amikor azt olvassuk, hogy és Dávid szerencsés volt minden útjában, mert az Úr volt vele. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy sikeres volt minden útjában, vagy boldog volt minden útjában. Tehát ilyen értelemben, ebben a kétféle értelemben önmagában is boldog az az ember, aki törődik a másik emberrel, törődik a rászorultal. Miért és hogyan boldog? Hát másodjára, és talán ez a fontosabb, az Úr őrző kegyelme által. Boldog az, aki törődik a nyomorulttal, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi és élteti őt, boldog lesz a földön, és nem adja oda ellenségei kívánságának. Megmenti, megőrzi, élteti, nem adja oda ellenségei kívánságának, azaz másokon segített, ha ő kerül bajba, megmenti az Úr. Sok ilyen ige van a Bibliában. Például, aki kölcsön ad, az Úrnak ad kölcsön. Vagy, ilyet is olvasunk, Dávid mondja utolsó nagy énekében Istennek, a hűségeshez hűséges vagy, a tökéleteshez tökéletes, a tisztához tiszta vagy, de a dacolóhoz kemény. Egy közmondással szólva, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten is. Persze, ha belegondolunk Isten kegyelmébe, akkor rájövünk, hogy tulajdonképpen ez pontosan fordítva működik. Azért lehetünk mi egyáltalán hűségesek, mert Isten hűséges. Azért lehetünk tiszták, mert hogy ő az, és azzal ajándékoz meg. És azért lehetünk irgalmasok, mert Isten irgalmas. Másokon segített, ha ő kerül bajba, megmenti az Úr. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy megmenti az Úr, ezért tud másokon segíteni. Ugyanez vonatkozik a mi atyánkra is. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Hát kedves testvérek, jaj lenne nekünk, hogyha Isten úgy bocsátana meg nekünk, ahogyan mi megbocsátunk másoknak. Ezt inkább úgy kellene érteni, hogy mivel ő megbocsátott, azért vagyunk egyáltalán képesek arra, hogy másoknak megbocsássunk. De tulajdonképpen az sem igaz teljesen csak önmagában, hogy fordítva van. Hanem tulajdonképpen a kettő párhuzamosan egymásba fonódva elválaszthatatlanul vannak együtt. Ahogyan a második helvét hitvallásban olvassuk, ám bár azt tanítjuk, hogy Isten a mi jó tetteinket megjutalmazza, mégis ugyanakkor azt tanítjuk Ágostonnal, hogy Isten bennünk nem a mi érdemeinket, hanem a maga ajándékait koronázza meg. És valóban így van, hogyha ő hűséges, és adja az ő lelkét, akkor mi is képesek leszünk, hogy egyáltalán szóba kerüljön az, hogy hűségesek legyünk. Ha ő irgalmas, akkor van lehetőségünk egyáltalán arra, hogy szóba kerüljön, hogy mi irgalmasok legyünk. És hogyha mi irgalmasok vagyunk, akkor ő is irgalmas hozzánk. Ez olyan, mint egy körforgás, mint a víznek a körforgása. De indulni mindig Istentől indul el. És éppen ezért harmadjára az Isten diakóniájáról is beszélnünk kell. Pál apostol azt írja a Timóteushoz írott első levelében, hogy ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bízatott. Vannak olyan fordítások, ahol áldott Istenről van szó, de hogyha megnézzük az eredeti görög szót, a makarioszt, az ugyanaz a szó, mint a hegyi beszédben, hogy boldogok a lélekben szegények, vagy boldogok a szelidek, stb. Tehát ezt teljes joggal fordíthatjuk úgy, hogy a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium. Igen, Isten boldog. Többek között azért is, mert törődik a nyomorulttal. Már bocsánat, hogy így mondom, de hát a Zsoltárban az van, hogy boldog az, aki törődik a nyomorulttal. Márpedig Isten törődik a nyomorulttal. Isten legcsodálatosabb diakóniája viszont a megváltás. Mert az, hogy mi eredetileg nyomorultak, nincstelenek és szegények vagyunk, Lehet, hogy esetleg szó szerint is lehet érteni, hogyha valaki ilyen fizikai állapotban van, de leginkább lelki értelemben kell vennünk. A vétkeink, az Isten nélküliségünk, az Istentől való távolságunk, az elveszett állapotunk miatt vagyunk nyomorultak, nincstelenek és szegények. És Isten könyörült rajtunk, törődött a nyomorulttal, gondja volt a nincstelenre, és ügyet vetett a szegényre. Elküldte egyszülött fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Jézus, amikor kereszt haláláról beszél előzetesen, sokszor éppen a diakónia szót, pontosan ennek az igéjét használja. Tehát a szolgálni szó az Új Szövetségben gyakran pontosan ez a diakónia. Az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Hát ez Istennek a legnagyobb diakóniája felénk. A megváltás, Jézus kereszthalála, szenvedése, az, ahogyan közösséget vállalt velünk az első karácsonytól fogva, ahogyan elviselt bennünket, értetlen tanítványokat és értetlen, még értetlenebb ellenségeket, ahogyan meghalt az ő barátaiért, de ahogyan meghalt ellenségeiért, ez volt Isten legnagyobb diakóniája. És Isten diakóniája az is, hogyha ennek az üzenete eljut hozzánk, és megértjük azt, és Isten az ő szent lelkét adja a szívünkbe, ez is Isten diakóniájához tartozik. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium. Ha pedig ő boldog, mert törődött és törődik a nyomorulttal, akkor nekünk, az ő tanítványainak törődnünk kell a nyomorulttal. Ez a diakónia lényege. Amen. Isten igére válaszként a 472. dicséret harmadik versét énekeljük, lelkek éjét oszlatni fénnyel. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, hogy könyörültél ezen a nyomorult világon, hogy nem arra tekintettél, milyen engedetlenséggel fordult el tőled Ádám és Éva, és minden utódjuk, hanem könyörültél a nyomorulton, gondot viseltél a szegényre, a nincstelenre, felvállaltad az ügyünket, és elküldted egyszülött fiadat a Golgotai keresztre. Magasztalunk téged a megváltás csodájáért, és magasztalunk azért, hogy a mi szívünkbe is beültetheted nem csak az üdvösséget, nem csak az örök életet, hanem ennek következményeképpen a diakóniai lelkületet, hogy mások fizikai, de különösképpen is lelki elesettségén segítsünk. Bár mi hitet adni nem tudunk, mert az egyedül a te privilégiumod, de elmondani az örömhírt tudjuk másoknak. Kérünk, Urunk, hogy fizikai és lelki értelemben hadd gyakoroljunk diakóniát, és akkor igazán boldogok leszünk. Köszönjük ezt a boldogságot, köszönjük, hogy a segítség önmagában is már boldogság, de köszönjük azt, hogy te felvállaltad az ügyünket, és ezzel összefonódva a mi diakóniánk igazán boldoggá tehet bennünket. Hadd könyörögjünk így a nyomorultakért, hadd könyörögjünk így minden rászorulóért, legyenek azok akár gyászolók, akár betegek, akár fizikai értelemben bajban lévők. Kérünk, Urunk, újra és újra azért a kislányért, aki talán már túl van az életveszélyen, de a felgyógyulása kétséges. Könyörgünk, hogy terjeszd ki rá a te kegyelmességedet, és így kérünk más betegekért is, akár koronavírus járványban betegedtek meg, akár valamilyen más betegségben. És kérünk, Urunk, saját magunkért és egész gyülekezetünkért, hogy hordozzál bennünket. Minden ember életében ott vannak a bajok és a nehezek. Gyakorolj velünk diakóniát, és hadd gyakoroljunk mi is mások felé. Így áld meg életünket, és így engedd meg, hogy a keskeny úton szorosan téged kövessünk, fogjuk a kezedet, és majd megérkezzünk oda, ahol már nem lesz többé sem nyomorúság, sem nincstelenség, sem szegénység, mert örök örömben lesz részünk a te oldaladon. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánk szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.